Mennyei atyánk, itt vagyunk előtted, és tudjuk azt, hogy te vagy a teremtő. Te alkottad az egész világot. Mindent, ami benne van, minket is. És te tartod fönn, te működteted ezt a világot, és te tudod, te érted, hogy hogyan működik. És csak rád van szükségünk ma reggel. Tőled szeretnénk hallani. A teremtőtől, az alkotótól a te bölcsességedet szeretnénk hallani. Úgyhogy kérjük, hogy kent fel ezeket a gondolatokat és a fülünket is a hallásra. Krisztus nevében kérünk. Amen. Az adósságról kezdtünk beszélgetni, és az volt a kulcsversünk a példabeszédek 22.7. A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgálja a kölcsönadónak. És csak egy picit szeretnék így ismételni. Megnéztünk egy néhány bibliai alapelvet az adóssággal és a hitelekkel kapcsolatban, egy néhány bibliai igét, és ezeket most nem fogom még egyszer felolvasni, csak így szeretnék így átmenni rajta, és egy néhány gondolatot még egyszer így megnézni. Az első, amit néztünk az adóssággal kapcsolatban, hogy a Biblia ugye nem, tehát Isten nem tiltja a hitelt, az adósságokat, de alapvetően a Bibliának van egy tanítása, hogy nem jó az adósság. És 5 Mózes 15.4.6-ot néztük, ahol arról beszél az adósság, arról beszél, hogy Isten teremtette ezt a világot, és ő működteti, és vannak természeti törvények. Ugyanúgy, ahogy az egész világot ő teremtette, ahogy látjuk a világban a törvényeket, amelyek működtetik ezt az univerzumot, ezt a világot, ugyanúgy látjuk, hogy vannak törvények, amelyek működnek. És itt azt mondja, hogy 5 Mózes 15.4.6-ban, hogy ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáll téged az Úr. Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, bizony megáll téged Istened, te kölcsönadsz a többi népnek, de te magad nem szorulsz kölcsönre. Uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad. És most szándékosan nem olvastam az egészet, mert múltkor már néztük. És ezzel párhuzamban az 5 Mózes 28.15-ben pedig arról beszél, hogy de ha nem hallgatsz az Úrnak Istenednek a szavára, akkor, és a 28.43. verstől, azt mondja, a közöttetek élő jövevény mindinkább fölét kerül, te pedig egyre alább hanyatlasz. Az fog neked kölcsönadni, nem te kölcsönzöl neki. Az lesz az első, te pedig az utolsó. Rád szállnak mindezek az átkok, mert nem hallgattál Istenednek, az Úrnak a szavára. És tehát azt látjuk, hogy az Ószövetségben egyértelműen átoknak tekintették az adósságot, illetve tehát Isten áldását vagy átkát kapcsolták hozzá. És azon gondolkoztam, hogy mit mond ez nekünk. És ezen gondolkoztam, hogy a kulcs gondolat itt az, hogyha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára. Tehát Isten ő a teremtő. Ő alkotott bennünket. Ő alkotta az egész világot. Ő a tervező. Ő a tervezője az életnek. És csak arra gondoltam, hogyha vásárolsz bármilyen műszaki berendezést, egy videómagnót, amit soha nem használtál még, és van rajta egy csomó gomb, nem tudod, hogy kell használni, akkor megnézed a használati leírást, hogy a tervező, a gyártó, nek mi volt az elgondolása, hogy hogyan működik ez a készülék, és te a gyártónak az elgondolásával összhangban próbálod használni. És ugyanígy, hogyha bennülsz egy autóba, akkor a gyártó elgondolásával összhangban használod az autót. Hogyha mész az autópályán 130-al, akkor nem fogsz elkezdeni kísérletezni, és nem fogod büszkén azt mondani, hogy hát én most a jobboldali pedált használom fékezésre, vagy a kormányt elkezdem rángatni, mert ez biztos nem a kanyarodásra való, hanem alázattal, összhangban próbálsz élni a gyártónak az elgondolásával. És hogy hogy Isten a teremtő, és itt van ez a könyv, a Biblia a kezünkben, ami egy használati utasítás. Tehát kaptunk egy használati utasítást az élethez. Ebben a könyvben Isten beszél magáról, elmondja, hogy ő kicsoda, elmondja, hogy mi, mint a teremtmények, kik vagyunk, és ad nekünk olyan alapelveket, amivel jó, hogyha összhangban élünk. És hiszen Isten alkotta az életet, és megadja azokat az alapelveket, amelyek egy iránymutatás lehet a számunkra, hogy hogyan érdemes élni. És nagyon jó elvek, nagyon jó iránymutatások vannak benne. Tényleg egy rengeteg világi tanfolyamot el lehet végezni gazdálkodásról, pénzgazdálkodásról, de az alapok itt vannak ebben a könyvben. És hogy minden, ami működik, ami hasznos és ami jó, az benne van ebben a könyvben. És csak jó, hogyha tényleg ezt olvassuk, hallgatjuk és forgatjuk a szívünkben. A kölcsönökkel kapcsolatban néztük egy néhány igét, Példabeszédek 22-26-27-et, illetve Példabeszédek 17-18-at, ami arról beszél, hogy ne tartozz azok közé, akik kezet adnak és adósságért kezet vállalnak. Miért vegyék el alólad fekvőhelyedet is, ha nem lesz miből fizetned? Esztelen ember az, aki kezességet vállal a barátjáért. Tehát azt tanítja a Biblia, hogy ne vállalj kezességet. Nem tudod kiszámítani a jövőt. Miért vennék el a te fekhelyedet? Miért kerülnél a te problémába más miatt? Viszont fontos ez, hogy utána a Példabeszédek 3.27 pedig azt mondja, hogy neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak, menj, jöjj el holnap, majd holnap adok. És érdekes az a kettő így egymás mellett, hogy ne adj kezet, ne vállalj kezességet, viszont neki is jót tenni a rászorulóval, ha van módodban, hogy megtedd. Hogy illenek ezek össze? Hogyan jönnek ezek össze? 5 Mózes 15.7, talán ez az, ami egy kicsit választad és összehozza ezt a kettőt. Ha valaki elszegényedik testvéred közül valamelyik lakóhelyen, abban az országban, amelyet Isten ad az Úr ad néked, ne légy kemény szívű és szűk markú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt. Adj neki szívesen kölcsönt. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat. Közeledik a 7. esztendő, az adóság elengedés éve. És erről beszéltünk ugye, hogy a zsidóknál ez volt a törvény. Tehát Isten nem engedte, hogy valaki egy életen keresztül eladósodjon. Ez volt a törvény, hogy minden 7. évben elengedték az adóságot. És ha valami, a testvéred jön hozzád kölcsönkérni, valamely barátod jön hozzád kölcsönkérni, testvéred jön, és közeledik az adóság elengedés éve, ne támadjon a szívedben ilyen gondolat, adj neki szívesen. Miről beszél ez? Arról beszél ez, hogy ha kölcsönt adsz valakinek, akkor számíts rá, hogy nem fogod visszakapni. Számíts rá, hogy nem fogod visszakapni. Közeledik az adóság elengedés éve. Lehet, hogy épp ezelőtt, közvetlenül előtte kér valaki kölcsönt. Most ebben gondolkoztam abban az időben, hogy volt. Közeledett a 7. év, és lehet, hogy előtte néhány hónappal kért valaki kölcsönt. Tehát szinte teljesen biztos volt az, hogy nem fogja tudni megadni határidőre a kölcsönt, amikor el kell engedni az adóságot. És azt mondja, hogy ne támadjon a szívedben ilyen alávaló gondolat, közeledik a 7. esztendő. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz. Tehát, ha valakinek kölcsön adsz, akkor úgy adj, hogy számíts rá, hogy nem fogod megkapni. És hogyan ez össze ezzel, hogy ne vállalj kezességet? Úgy, hogy olyan pénzt, olyat adj kölcsön a pluszodból, a megtakarításodból adj kölcsön. Olyan pénzt adj kölcsön, amit nem fáj, hogyha nem fogsz visszakapni. És azt mondja, hogy adj neki szívesen. Neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban áll, hogy megtedd. És én azt gondolom, hogy itt Mózesben valahol írja, hogy mindig lesz szükség, sosem fogy ki a szegény a földről, mindig lesz, aki szükséget szenved. Tehát nekünk lehet egy szolgálatunk abban, hogy segítünk. hogy aki rászorul, annak nem mondjuk azt, hogy gyere holnap, lehet ebben egy szolgálatunk. És, de inkább egy ajándékból, inkább egy szeretetből, mint kölcsönből. De hogyha mégis kölcsönből adsz, akkor tudd, hogy lehet, hogy ezt nem fogod visszakapni. Na most, és akkor még egy igét néztünk meg, hogy mit jelent ez most akkor itt keresztények között. Ugye ez a bibliai alapelv, a keresztények úgy adnak kölcsön, hogy le is mondtak róla, annyit adnak, amennyit ajándékba odaadnának. Akkor ez azt jelenti, hogy nyugodtan Gyuritól kérek most kölcsön, és hát úgyis lemondott róla, akkor nem kell visszaadnom. És természetesen, hogyha tartozol, hogyha adósságod van, akkor ezt vissza kell adni. Zsoltárok 37.21-et néztük, ami egyértelműen bűnösnek, gonosznak nevezi azt, aki nem fizeti meg a tartozását. Tehát egy bibliai alapelv, hogy az adósságot vissza kell fizetni. Idáig jutottunk, ugye? És itt van egy nagyon jó bibliai történet az adósságról. Kettő királyok 4.1. Lehet hallani hátul is, amit? Kettő királyok 4.1. Egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád, az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt, nincsen egyéb szolgálott házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kint, minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Aztán menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok elé rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának. Tégy elém még egy edényt. De ez így felelt neki. Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt. Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmaradt, abból élj a fiaiddal együtt. És ebben a történetben látunk egy néhány alapelvet, amiről később fogunk még részletesen beszélni, de mindjárt az első versben azt látjuk, egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Tehát, hogy kiáltott. Tehát az első az, hogy tanácsért folyamodott, hogy fölismerte, hogy van egy probléma, és nem rejtegette a problémát vék alá, nem tologatta, hanem kiáltott, és segítségért kiáltott, Isten emberéhez kiáltott segítségért. Nem csak a saját természeti erőforrásaira nézett, hogy mit tudna ő tenni, milyen lépéseket, milyen döntéseket tud hozni, milyen lépéseket tud megtenni, hogy kifizesse ezt az adósságot, hanem Isten emberéhez, Istenhez kiáltott, isteni bölcsességre volt szüksége. Tanácshoz fordult. És tehát ilyen a mi életünkben az ima. Ez lehet, nem csak egy adóság lehet, bármilyen probléma, bármilyen nehézség lehet az életünkben. És vannak az életünkben nehézségek, problémák. Akár egy adósság, de ez akár bármilyen más probléma lehet. És Isten gyakran megengedi ezeket a nehéz helyzeteket, mert ő egy kapcsolatot szeretne velünk. Ő azt szeretné, hogy mi számba vegyük őt napról napra, és pillanatról pillanatra. És tényleg én is azt veszem észre az életemben, hogy Isten nevel ebbe. Szinte így treníroz, mert az óember ott van bennünk, bennem is, és hajlamosak vagyunk arra, hogy mikor minden könnyen megy, mikor nincsenek meg a... Tehát mikor elmúlnak a fellegek, nincsenek problémák, akkor az ember hajlamos így arra, hogy így Isten betegye így egy polcra, és este így elmondjon egy imát, és viszont amikor az embernek problémái vannak, akkor az ember kiált, amikor az ember a saját erőforrásainak a végéhez ér, akkor az ember kényszerül arra, hogy kiáltson Istenhez. És Isten gyakran megengedi a problémákat az életünkben, mert néha nem tudja elérni máshogy nálunk azt, hogy hozzá kiáltsunk, hogy hozzá forduljunk. És ez az asszony kiáltott. És fontos, hogy ezekben a problémákban mi is észrevegyük azt, hogy ne csak a természeti erőforrásainkkal gondolkozzunk, hanem Istennek van egy természet fölötti eszköztára. Tehát egy olyan eszköztára van, ami nem a mi szintünkön van, egy természet fölötti eszköztára, akár csodákat is tud tenni, tudja a dolgokat a javunkra fordítani. És hogy csak jó, hogyha erre figyelünk mindig, hogy ezt tartjuk szem előtt, hogy Istenhez forduljunk, az ő természet fölötti eszköztárához. És aztán itt azt mondja később, hogy Elizeus megkérdezte tőle, hogy mondd meg nekem, mi van a házadban? Mi van a házadban? Mi az, amivel te rendelkezel? Tehát az első lépés Isten, az első Istenhez fordulni, keresni őt, mi az ő megoldása, mi az ő javaslata, mi az ő eszköztára. És Isten pedig bevon minket is. Azt mondja, hogy mi van a te házadban, mik azok az eszközök, amelyel te rendelkezel. És amit látunk itt, hogy ez az asszony Istenhez kiáltott, de ugyanakkor fölvállalta a felelősséget. Fölvállalta a felelősséget, tehát nem tologatta, nem odázta el a problémát, hanem a szívében mutatott egy hajlandóságot arra, hogy szembenézzel ezzel a problémával, és akarjon tenni valamit. Igen, azt látjuk, hogy egy kényszerhelyzetben volt, egy nagyon tragikus helyzetben, akkor az Ószövetség időben az adós rabszolgaság, ez egy intézmény volt. Ilyen ma már nincsen, de bizony az adóság az ma is nagyon tragikus, hasonlóan tragikus helyzetbe sodorhat embereket. Házasságok mennek tönkre a pénz miatt, az adóság miatt. Minden második házasság válással végződik, és nagyon sok helyen a pénz van ott. Magyarországon élen jár Magyarország az öngyilkosok számában, depresszió, kilátástalanság. Tehát rengeteg ilyen szorult, tehát nagyon sok szorult helyzet van. És ez az asszony fölvállalta a felelősséget, szembenézett, és Istenhez kiáltott, Isten szemszögéből akarta nézni a dolgokat, onnan akarta kapni a megoldást, de fölvállalta a felelősséget, hogy szembenézzel ezzel, és hogy tegyen. Hogy Isten rendelkezésére bocsássa azt, amivel rendelkezett. Lehet, hogy kevés, lehet, hogy nem sok az az eszköz, amivel mi rendelkezünk, de van egy lehetőségünk, hogy ezt Isten kezébe tegyük, és Isten rendelkezésére bocsássuk, és Isten tudja ezeket használni, meg tudja sokszorozni, ugye azt az egyetlen egy korsó olajat. Folyt az olaj belőle, egy csoda történt, és hogyha én azt vettem észre, hogy ez egy személyes bizonyság az életemben, hogy csak mikor így a mindennapok vannak, akkor én is próbálok így ragaszkodni, és két erős kezemmel így tartani, és irányítani, és vezetni a dolgokat, és Isten elvisz a saját erőforrásaimnak a határához, a végéhez, amikor azt kell látnom, hogy nem tudom kontrollálni a dolgokat, és Isten rendszeresen eljuttat ide, és amikor a saját erőforrásunknak a végéhez eljutunk, akkor összetörünk, akkor megtörünk, és én akkor eljutok oda, hogy azt mondom, hogy Uram, föladom. Tehát az egész életem a tiéd, kezdj vele, amit akarsz. Ha innentől 180 fokba más irányba akarsz vinni, akkor legyen bármit, mert úgy is tudom, hogy a te terved, hogy Istennek a terve, ez csodálatosabb, ez magasabb, mint amit mi el tudunk képzelni. Tehát lehet, hogy nekünk is van egy koncepciónk, egy elképzelésünk arra, hogy helyzeteket, hogy egy problémát hogy tudunk megoldani. Van egy elképzelésünk az életünkre, hogy mit kezdünk az életünkkel, és a természetünk az ragaszkodik hozzá a saját elképzeléseinkhez, mert olyan nehezen raktuk össze ezeket az elképzeléseket, és csak jó, hogyha tudjuk azt, hogy Isten azt akarja, hogy a problémáinkat vessük rá. Azt mondja, hogy minden terhedet vesd rám, és amikor eljutunk erre a pontra, megtörtén, hogy Uram, itt van, odaadok neked mindent, egyetlen egy korsó olajom van, és a rendelkezésedre bocsájtom. Itt van, amihez ragaszkodtam, amit a kezembe tartok, az üzletemet, az életemet. Uram, mindent átadok neked, mert a saját erőforrásaimnak a végére értem. Nem tudok már mit tenni vele. Legyen a tied. Mondd meg, hogy mi legyen az irány, mit kezdj velem, amit akarsz. Amikor eljutunk erre a pontra, akkor egy csoda történik, mert Isten megszabadít a terhektől, és Isten tényleg leveszi a terheinket. Egy megnyugvás, egy béke, és azt találjuk utána, hogy Isten tervében találjuk magunkat, és azt látjuk, hogy érdekes módon, hogy az ő terve nagyobb, mint a miénk. És amihez kétségbe esetten ragaszkodtunk, és próbáltuk összetartani, és mi magunk nem tudtuk megoldani, és mikor eljutunk arra a pontra, hogy föladjuk, és így átadjuk Istennek, akkor egyszer csak látjuk Istennek a tervét, hogy mennyivel, tehát egy olyan terv, amit mi emberi értelemmel el se tudtunk volna képzelni. Egy olyan eszköztárra van, ugye az egykors olajból láttuk itt a példában, hogy Isten hogy meg tudta sokasítani. Tehát az asszony fölvállalta a felelősséget, és hajlandóságot mutatott arra, hogy tegyen valamit, és az eszközeit Isten rendelkezésére bocsássa. És igen, az első lépés volt az ima, az, hogy az asszony Istenhez kiáltott, az, hogy Istenhez fordulunk, hogy tőle várjuk a megoldást, de Isten mindig bevon minket is a feladatba, mert hogy szabad akaratot adott nekünk, hogy így teremtett bennünket szabad akarattal, és ő meg akar bennünket áldani. Ő nem akarja, hogy adósságokban éljünk, és szeretne megoldást adni az életünkre, és persze ő mindenható, mindentudó. Megtehetné ő azt, hogy egy ugyanúgy, ahogy az olaj folyt a korsóból, az is egy csoda volt. Ezt az asszony beavatkozása nélkül, anélkül is megtehette volna, hogy az asszony kiáltott Istenhez. Aztán amikor kiáltott és imádkozott Istenhez, Isten megszabadíthatta volna őt az adósságtól úgy is, hogy nem használja azt, amit az asszony a rendelkezésére bocsájtott, a korsó olajat. Istennek szüksége volt erre a korsó olajra? Szüksége van a mi kis szerény eszközeinkre? Ő a mindenható. Nem, enélkül is meg tudta volna tenni. De hogy ő szabad akarattal teremtett minket, és mi a munkatársai vagyunk. Ő várja a mi döntésünket, várja a mi odaszánásunkat, azt, hogy mi is tenni akarjunk, és odaálljunk ő mellé. És ezután, hogy Istenhez kiáltott, és hajlandóságot mutatott arra, hogy ő maga tegyen valamit, hogy Isten rendelkezésére bocsássa a saját eszközeit, ezek után Isten felhasználta mindazokat a dolgokat, amit az asszony megtett. Ezeket a dolgokat, az asszonynak az eszközeit, azokat a dolgokat, amit ő tett meg, ezt használta föl Isten azért, hogy a szükségeit megelégítse, és az adósságból kimenekítse őt, mert nem akarja, hogy adósságokban éljünk. És azt hiszem, hogy ennek köze van a hitünkhöz, hogy miről beszél ez, hogy kiáltunk Istenhez, bízunk Istenben, hiszünk benne, hiszünk az ő ígéreteiben. Isten ezt várja, ezt a hitet tőlünk. Mutatunk egy hajlandóságot arra, hogy ami nekünk van, azt odaadjuk neki, azt letegyük a kezébe. De igazából a problémát Isten oldotta meg a végén. Igazából az olajat Isten töltötte a korsóból. Tehát a mi eszközeinket felhasználja, de igazából ő teszi ezeket a dolgokat. És itt egy nagyon érdekes, hogy azt mondja Elizeus az asszonynak, hogy kérj edényeket minden szomszédtól, de nem keveset. Hogy Elizeus az Isten embere volt, az Istennel járt, és ő tudta, hogy Istennek természet fölötti eszköztára van. És azt mondta, hogy nem keveset, hogy tudd, hogyha Istenhez fordulsz, Istennek hihetetlen eszköztára van. Egy olyan eszköztára, amire esetleg mi nem is gondolunk. És azt látjuk itt a végén, hogy azt felelték a gyerekei, nincs több edény, ezután nem folyt több olaj. Tehát, hogy Isten azokat a dolgokat használja föl, amit mi megteszünk, hogyha hozzáfordulunk és benne bízunk. És nekem nagyon tetszik ez a munkatársi kapcsolat Istennel, hogy mi tulajdonképpen Istennek a munkatársai vagyunk. Hiszünk benne, bízunk benne, tőle várjuk a megoldást az életünkre, és Isten mindig rajtunk keresztül teszi meg ezt, mindig minket felhasznál. Nagyon tetszik Nehémiás könyve, valamikor tanulmányoztuk még itt az üzletember találkozón Sanyival, és olyan szépen mutatja végig, ahogy építik a várfalat, és az ellenség támadja őket, és problémákba kerülnek, és egymás után sorba leírja, hogy Istenhez kiáltottunk, és megdupláztuk a harcosok számát. Istenben bíztunk, és építettük a várfalat. Ezt, hogy mi megteszünk mindent, a saját eszközeinket odaadjuk, de a győzelmet Istentől várjuk, benne bízunk. Példabeszédek 21.31 beszél erről. Ez nagyon szép ige. Példabeszédek 21.31 azt mondja, hogy készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet. Készen áll a ló a csata napján. És ez a készen áll, ez az én feladatom, az én igazából az én szívemnek a hozzáállása, hogy én kész vagyok-e arra, hogy az Úrnak átadjam azokat a dolgokat, ami az én eszköztáramban van, hogy ő használja. Ez az én részem, a készen áll, de az Úr adja a győzelmet. Isten adja a győzelmet. Hol valahol írja, hogy hiába fáradoznak az építők, hol van ez, Gyuri? Ha az Úr nem építi a házat. Tehát mi a saját erőforrásainkból hiába próbálkozunk, a győzelmet Isten adja. Hiába építik az építők, ha az Úr nem építi. Úgyhogy csak jó Istenbe bízni, mert egy természet fölötti eszköztár van, de a mi döntésünk és a mi hozzáállásunk szükséges hozzá. Isten ezt várja tőlünk, a hajlandóságot, a hozzáállást és a hitet, hogy benne bízzunk. A következő pont, hogy mi az adóság. Hogyha ugye szeretnénk kezelni az adóságokat, és szeretnénk egy bölcs módon élni, ha vannak adóságaink, akkor szeretnék ezektől megszabadulni, szeretnénk az adóság terhe alól megszabadulni, szeretnénk kifizetni az adóságokat, megszabadulni. Ha nincs, akkor meg csak szeretnénk egy bölcs módon élni, hogy ne is kerüljünk adóságokba. Ehhez jó, hogyha ismerjük, hogy egyáltalán mi az adóság, és ismerjük azt az okot, hogy mi az az ok, ami miatt az emberek adóságba kerülnek, ami miatt adóságba kerülünk. Az értelmező szótár szerint az adóság olyan pénz vagy tulajdon, amivel valaki tartozik egy másik személynek. Ezt ma nagyon divatos, megtestesíti ezt a hitelkártya. Az emberek nagyon szeretnek hitelekből vásárolni, részletre vásárolni. Elmegyünk az üzletek polcain, a műszaki termékeket árusító áruházak polcain, a televíziók, a nagyobb értékű árucikkeknek az ára már úgy van kiírva, hogy nem is a termék ára van kiírva. Elmész, látsz egy nagy televíziót, és oda van írva nagy betűkkel, hogy 12.000 forint. Akkor közelebb mész, és akkor látod aláírva, hogy havi részlet. És keresed azt, hogy hány hónapon keresztül, meg mennyibe kerül a tévé, nagyon akkor oda sincs írva. Nem is lehet tudni, hogy mennyibe kerül, kiszámolni se lehet, mert azt sincs odaírva, hogy hány hónapig kell fizetni. Egyszerűen ez a világrendszer erre próbál bátorítani bennünket, hogy éljünk hitelekből, hogy nyújtózkodjunk tovább, mint ahogy a takarón kér. Erre bíztatnak, már egyszerűen az emberek fejébe csak ezt teszik bele, hogy mennyi a havi részlete, hogy a részleteket tud fizetni, az adóságot tud fizetni. És gyakran bele is megyünk ebbe. Vásárolunk részletekre, vásárolunk hitelből, és tulajdonképpen mi történik akkor, amikor részletre vásárolunk? Amikor részletre vásárolunk, akkor olyan pénzt költünk el, megveszel egy terméket, egy szolgáltatást, olyan pénzt költünk el, amelyet a jövőben tervezünk megkeresni. És itt a kulcs a tervezésen van. Mert van egy ilyen elképzelés, amikor az ember részletre vásárol, amikor az ember adósságokat gyűjt magának. Van egy ilyen elképzelés arról, hogy tudja, hogy mit hoz a jövő. Van egy ilyen elképzelés arról, hogy jó munkahelyen van, hogy előléptettek, hogy fizetésemelést kaptam, hogy fogom tudni fizetni a részleteket, és fönn fogom tudni tartani ezt az életszínvonalat. Tehát elköltünk olyan pénzeket, amit még nem kerestünk meg, amiért még nem dolgoztunk meg, amit a jövőben tervezünk megkeresni. És igazából ez a birtoklási vágyból adódik, mert a világ sorba bombáz minket ilyenhez. Egy ilyen instant világban élünk, ahol ha a problémádra azt tanítja a világ, hogyha a problémádra nem tudsz azonnal megoldást találni, akkor valamit nem jól csinálsz. Ugye ezt mondják a reklámok, nincs idő a fejfájásra. 10 perce fáj a fejed, és még mindig fáj, hát hogy gondolod? Egy instant világban élünk, ahol megoldásokat kínál a világ azonnal, és azt mondja, hogy neked van egy vágy, van benne egy vágy, van egy vágy a szívedben, szeretnél egy új autót, szeretnél egy széles vásznú televíziót, egy bármit, csak élteti ezt a vágyat, és azt mondja, hogy szerezd meg azonnal. Azt mondja a világ, hogy mi segítünk, nincs meg még rá a pénzed, nem baj, mi segítünk, a tied lehet. Csak kötelezd el magad, csak kötelezd el magad fél évre, csak kötelezd el magad egy évre, csak itt írd alá, és kötelezd el magad. És van bennünk egy ilyen birtoklási vágy, javakat, én ezt csak úgy hívom, hogy kacatokat akarunk gyűjteni, kacatokat akarunk birtokolni, és olyan dolgokat, amelyért nem dolgoztunk még meg. És a világ azt mondja, hogy kötelezd el magad, hogy írd alá, hogy vállalj felelősséget, hogy ezt meg fogod fizetni. Fél éven keresztül kötelezd el magad, egy éven keresztül kötelezd el magad. Mire? Hogy dolgozni fogsz, és hogy meg fogod keresni azt a pénzt, amit már elköltöttél. És mi ez, ha nem ez a rabszolgaság? Ha nem ez az önkéntes rabszolgaság, amikor elkötelezettséget vállalunk valamire, amikor most elkötelezed magad arra, hogy olyan pénzt költesz el, amiért egy év múlva fogsz csak megdolgozni. Amikor a munkádat a egy évre előre eladott szerződésben vállalod azt, hogy dolgozni fogsz. És az 1 Korintus 7.23 azt mondja, hogy 1 Korintus 7.23 azt mondja, hogy áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek a rabszolgái. Áron is. Ugye tudjuk ezt, hogy Jézus Krisztusnak a vére volt az ár. Ő megszabadított minket, mert rabságba voltunk, a világ rabságában, a bűn rabságában. És ő megszabadított, és abban a pillanatban, ahogy valaki Jézus Krisztust elfogadja a megváltójának, abban a pillanatban ő megszabadít, ő örök életet ad, és örök életünk van, és vele együtt fogunk uralkodni egyszer, és örökösök vagyunk. Ez a helyzetünk, ez el van rendelve, el van végezve, ezt nem tudjuk elszúrni. Tehát egy hihetetlen kegyelemben, egy hihetetlen ajándékban éljük az életünket, de a tapasztalataink szintjén Isten nevel bennünket ebben a világban. És ezt mondja, áron vétettetek meg, és ez beszél a helyzetünkről, hogy Isten megvásárolt minket Krisztus vére által. Ez egy tény, ez el van intézve, nem tudjuk megmásítani. És utána azt mondja, ne legyetek embereknek a rabszolgái. Ezen a szinten, a tapasztalatunknak a szintjén olyan döntésekkel, amelyek nem a Biblián alapulnak, amelyek nem a teremtőnk, az alkotónk, a gyártónak a használati leírásán alapulnak. Isten itt leírta ezeket az alapelveket. Olyan döntéseket, amelyeket mi meghozunk, amelyek ezzel ellenmennek a tapasztalataink szintjén, rabságba tudjuk dönteni magunkat. És az adóság, a hitelek az egy ilyen rabság tud lenni. És azon gondolkodtam, hogy miért, mi az oka annak, hogy adóságba kerülünk. Mi az oka annak, hogy belekerül valaki az adóságokba. És mielőtt majd fogunk beszélni az adósság kezeléséről, de azt gondolom, hogy, hogy csak jó megérteni, tehát jó fölismerni az okokat, hogy jó tisztán látni, hogy mi az oka annak, hogy valaki adósságokba kerül, hogy fölismerjük, hogy már amikor ez kezd megérinteni bennünket, akkor csak ott kigyulladjon egy piros lámpa, és lássuk. Tehát szükséges ez, hogy ezt értsük. És itt két dologra gondoltam. Az egyik a becsapottság. Ez a... Amiről itt beszéltünk is, hogy a világ el akarja hitetni velünk, egy ilyen instant világban élünk, ami instant megoldásokat kínál, és azt akarja elhitetni veled, hogy csak éltesd a vágyat a szívedben, és bármilyen vágy fölbukkan a szívedben, csak találj rá azonnal egy megoldást, és mi segítünk. Itt van. És tényleg, ahogy a 70-es úton mentem múltkor, és kint vannak ezek az óriás plakátok végig az út mentén, és 5 óriás plakátból 4 hiteleket reklámoz. Könnyebb lakáshoz jutni, mint gondolnál. Nem tudom, tehát tényleg a világ csak azt mondja nekünk, azt akarja tanítani, hogy ez milyen egyszerű, hogy milyen egyszerű megszerezni bármit. És azt kell tudnunk, hogy a világ hazudik. És nagyon gyakran azért kerülünk adósságba, mert becsapottak vagyunk, mert nem vesszük észre azt, hogy a világ hazudik. Ez a világrendszer, amiben itt benne vagyunk, ez a világrendszer, ez az ördögnek a kezében van. A sátánnak a kezében van, és egy nagyon különleges időben élünk, egy nagyon különleges bibliai időben élünk most, az utolsó időkben, amiről a Biblia azt tanítja az utolsó időkről, hogy kiépül egy birodalom, egy egységes világbirodalom, ami 2000 éve nem, ugye a római birodalom után nem volt, és hogy most megint lesz egy egységes világbirodalom, hogy minden eddigi birodalomnál erősebb lesz, keményebb lesz, eltipróbb lesz, brutálisabb lesz, és rabszolgaságot fog létrehozni, tehát rabszolgaságba dönti az embereket. És ebben az időben élünk, az utolsó időkben, amikor látjuk ennek a globalizációnak a megtörténtét, ahogy az ördög építi ki ezt a rendszert, amin keresztül egy kézből ő tudja irányítani a világot. És ugye tudjuk, hogy az ördög, ő nem minden, Isten mindenható, de az ördög nem mindenható, nem mindenütt jelen való. Tehát ő ezt csak egy szervezeten keresztül tudja megtenni, csak egy rendszeren keresztül tudja megtenni, és felhasználja ezt a világot. Ezért építi ezt a rendszert, az egységes világbirodalom, amit látunk, az unió, ahogy haladunk e felé a dolog felé, az egységes világvaluta fele. És így azon gondolkoztam, hogy elég sokat tanulmányoztam azt, hogy a pénz, a világ gazdaság, hogy hogyan működik. És így gondolkoztam, hogy vajon kell erről itt beszélni, vagy így érdemes erről beszélni. És így azt láttam, hogy igen. Azt láttam, hogy igen, érdemes, hogy Isten tudja ezt használni, hogyha mi látjuk az ördögnek a praktikáit, és hogyha kicsit belenézünk abba a rendszerbe, ebbe a hihetetlenül gonosz rendszerbe, amit ő épít, mert ez egy gonosz rendszer. Ha egy kicsit belenézünk, akkor ezt Isten tudja használni, csak arra, hogy így a piros lámpa kigyulladjon a fejünkbe, és hogy fölismerjük, hogy ez hogy működik. És a példabeszédek 22:7, ugye ez volt a kulcsversünk, hogy a gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgálja a kölcsönadónak, és a Károli úgy tudom rabszolgát mond, hogy rabszolgálja az adós a kölcsönadónak. És ezen is gondolkodtam, hogy ezt a könyvet, ezt Isten írta, Isten ihlette. És nyilván Salamont felhasználta erre. És ez a gondolat, hogy az adós rabszolgálja a kölcsönadónak, persze ez mindig élt valahogy alap, tehát ez mindig igaz volt, az egész világtörténelem folyamán igaz volt. Ha valaki eladósodott, garanciát vállalta arra, hogy dolgozni fog, sőt, ugye abban az időben látjuk, hogy az adós rabszolgaság működött. De ez az ige, ez soha nem, én azt látom, azt gondolom, hogy soha nem volt ennyire igaz, mint ma, mint az utolsó időkben. Mert az ördög irányítja ezt a rendszert, a világrendszert, és az ő célja, az ördögnek a célja az, hogy rabságba vigye az embereket. Egy egységes világrendszert akar, ahol mindenki neki hódol, és persze, ha az emberek őt megismernék, és ha mindenki nyilvánvalóan látná, akkor senki nem állna az ő szolgálatába. Hiszen mindenki Istent, nem tudom, talán ezt gondolom, hogyha az embernek nem lenne egy természet fölötti vakság, akkor az emberek Istent választanák. Ki választaná az ördögöt? Ki akarna a szolgálatába állni? A Biblia azt tanítja, hogy az ördögnek egyetlen egy fegyvere van, a hazugság. Egyetlen egy fegyvere van, a megtévesztés. Az, hogy félrevezet bennünket. És hogy Istenről is egy hamis képet tanít. És ez a világrendszer az ördög kezében van, és az a célja, hogy rabságba vigye az embereket. És az egyik eszköze a pénz, amivel ezt ma, a mai világban meg tudja csinálni. És csak hogy egy kicsit belelássunk ebbe, hogy működteti ezt a gazdaságot. Hogy az ördög hogy működteti a világnak a gazdaságát, ami az utolsó időkben történik. Hogy a pénzről tudjuk, a Bibliában is olvastuk, ugye, hogy aranypénz volt. Tehát a történelemben, ha végignézünk, gyakorlatilag az egész világtörténelem folyamán a pénznek mindig volt egy valós értéke. A pénz egy csereeszköz volt, amivel az áruk és szolgáltatások értékét közös nevezőre lehetett hozni. Ugye pénz hiányában nem működik a gazdaság. Mert hát ez lenne a cserekereskedelem, de nagyon nehéz egymáshoz párosítani a dolgokat. A pénz a közös nevező, amivel az áruk, dolgok értékét közös nevezőre lehet hozni. És a pénznek a világtörténelemben mindig volt egy valós értéke. Aranypénz volt. Ugye aztán, ahogy haladt előre a történelem, azt látjuk, hogy az arany nehéz volt, cipelni kellett, és megjelentek a bankok, és a bankok váltókat adtak a pénzért. Azt mondták, hogy add ide nekünk az aranyadat, és adunk egy igazolást róla, hogy neked van ennyi aranyad, és adtak váltót, és megszületett az arany fedezetű pénz. Akkor az aranyat, a valós értéket az emberek odaadták a banknak, és egy igazolást használtak helyette, ami a bank tanúsította, hogy neked van ennyi aranyad. Ez volt az arany fedezetű pénz. Ez az egész világtörténelem működött, és most az utolsó időkben az ördög szépen intézi át, fordítja át ezt a dolgot, elintézte azt, hogy a pénznek ne legyen valós értéke, hogy a pénz egy manipulálható dolog legyen, amit ő manipulál. És ma a mai pénz, ami forgalomban van, emögött nincs valós érték. A mai pénz az egy hitelpénz. Egy olyan pénz, ami a hitelfelvétel pillanatában születik meg. Ugyanis nekem két nővérem is van, aki bankban dolgozik, meg unokaöcsém is, vannak ilyen tapasztalatok. A bankok úgy működnek, hogy nem tudom, hogy mennyire tudjátok, vagy mennyit hallottatok erről, hogy egy fedezet áttétel működnek. Tehát ha egy bankban nincsen pénz, és a bank nem tud hitelt kihelyezni, akkor ha te beviszel a bankba 100 000 forintot Magyarországon, és elhelyezed a bankba, mint egy betétet, egy bankbetétet, akkor a bank ennek a 100 000 forintnak a fedezete mellett 1 000 000 forint hitelt jogosult kihelyezni. Ez a fedezet áttét, ez Magyarországon 10-szeres, ugye Gergő? 10-szeres fedezet áttét van Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak lehetőségük van a semmiből pénzt csinálni. Tehát a jegybank, a nemzeti bank rendelkezik a pénzkibocsátás jogával. A mai pénz mögött már nincs valós érték, nincs aranyfedezet. Nincs aranyfedezet, hitelpénz van. A bankok ez a fedezet áttéten keresztül akár meg tudják 10-szerezni a pénzt. És ennek gyakorlatilag az a jelentősége, hogy amikor valaki bemegy a bankba és fölvesz egy hitelt, amikor fölveszel egy hitelt, akkor a bank a semmiből állítja elő ezt a pénzt, mert megvan a joga hozzá. Ilyen soha nem volt az egész világtörténelemben, csak most itt az utolsó időkben. És nagyon érdekes látni, hogy miért és hogy az ördög mire használja ezt a rendszert. Hogy a bank, mikor hitelt veszel föl, beüti a számítógépbe. Kérsz 20 milliót az ingatlanra, beüti 2-es, mögé itt 6 darab nullát, enter, lenyomja, és csiribú csiribá ebben a pillanatban előállt a 20 millió forint. Előállította, és te fölveszed a hitelt. Tehát ezt kell látni, hogy a bank semmit ad kölcsön, mert megvan a joga hozzá. És viszont az érdekesség az, hogy kamatot szed a pénz használatáért, használati díjat kell fizetni kamat formájában, amit amikor visszafizetünk, valós értékelit előállító tevékenységgel, munkával állítjuk elő a kamatot és fizetjük vissza. És hogy lehet, hogy ugyanarról a pénzről van szó, és ez mást jelent a banknak és mást jelent nekünk. A banknak ez semmi, így adja oda, te pedig munkával fizeted vissza a kamatokat. Miért? Mert te nem állíthatsz elő pénzt, neked nincs meg a jogod hozzá, de a bank, a jegybank, a nemzeti bank rendelkezik a pénzkibocsátás jogával, amivel te nem rendelkezel. Fénymásolhatnál, de ennek börtön lenne a vége. Tehát a bank rendelkezik ezzel a joggal, és ez egy hazugság, amit az átlagember nem tud, hogy ez így működik. És így tudják elérni azt, hogy odaadják a semmit, és te a semmiért munkával fizetsz. Na mi az, ami ennél nagyobb rabszolgaság? Mi az, ami, én azt látom, hogy a világtörténelem folyamán ez az ige, amit mond Példabeszédek 22.7, hogy az adós rabszolgálja a kölcsönadónak, ez soha nem volt ennyire igaz, mint ma. Az emberek valós munkával fizetnek a semmiért. És nagyon érdekes dolog, hogy az ördög kihasználta ezt a rendszert, mert az egész világ az adósság csapdába van. Nem csak az emberek vannak adósság csapdába, hanem az országok, az államok, a világ országainak a 95%-a el van adósodva a világbanknak. 95%. A egyik legfejlettebb gazdaság, az Egyesült Államoknak a gazdasága a saját nemzeti össztermékének, a GDP-nek 325%-ával eladósodva. Magyarország, nem kell erről beszélni, mindannyian érezzük az adósság terhet, ami az országon rajta van. Tehát szövik ezt a hálót, és nagyon érdekes módon ez egy olyan rendszer, hogy van egy bank, ez a Fed, a Federal Reserve Bank of America, ami amerikai szövetségi tartalékbank, ami nem szövetségi és nem tartalék, mert nincs tartaléka, és magánkézben van. Tehát ez az érdekes, hogy ez gyakorlatilag egy család a tulajdonosa, ez a Rothschild család, igen, és gyakorlatilag ők meghitelezik az országoknak a jegybankjait. És a jegybankok fedezett áttéten keresztül, ők biztosítják az országok létét, a működését, a hitelek. Tehát tudjuk, Magyarország miből tud működni, már csak hitelekből, semmi másból. Már a korábbi hiteleknek a kamatait is csak újabb hitelekből tudjuk fedezni. A jegybankok pedig meghitelezik a kereskedelmi bankokat. Fedezett áttéten keresztül. És a kereskedelmi bankok pedig odaadják az embereknek a pénzt. És ezzel az egy trükkel gyakorlatilag ma a világ pénzének mennyi? 83%-a gyakorlatilag egy család kezébe van. Tehát azt látjuk, hogy az ördög szépen építi ki ezt a rendszert. Építi ki ezt a rendszert, amivel egy kézbe kerül a hatalom a végén. És beszéljünk még erről egy kicsit? Jó, van itt egy-két ilyen, gondolkodtam ezen, hogy ez ide való-e, de azt hiszem, hogy ezt Isten tudja használni tényleg, hogy lássuk egy kicsit, hogy működik az ördögnek a rendszere. Tehát gyakorlatilag az egy kézben van, és nagyon érdekes, hogy egy gazdaság működik, mondjuk egy nemzetgazdaság, egy viszonylag zárt rendszer. A gazdaság működési közege a pénz. Olyan, mint olaj a gépezetbe. Ha megfelelő mennyiségű pénz van a gazdaságban, akkor a gazdaság tud működni. Az emberek munkája megvásárolhatóvá válik, az áruk, szolgáltatások eladhatóvá válnak, hiszen van pénz, van fizetőképes kereslet. Ha pénz van, emberek megveszik az árukat, a különböző szolgáltatásokat. Ha van kereslet, akkor a gyáraknak növelniük kell a termelést. Ha növelik a termelést, akkor embereket kell fölvenni, csökken a munkanélküliség. Tehát a pénz a közvetítő közeg. És az egész világtörténelem folyamán ennek egy valós értéke volt. És most az utolsó időkben, ahogy az ördög ezt a valós értéket kiveszi mögül le, és egy gyakorlatilag egy manipulálható pénzt hoz be, ez az eszköz arra, hogy a rabságot hogy építse ki. Most az utolsó időkben az történik, hogy nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy működik egy ilyen ciklus. A jegybank hol emeli a kamatokat, hol pedig csökkenti a kamatokat. És ezt mindig megmagyarázzák a szakemberek, hogy ez azért van, hogy ha túl gyors a gazdaság, akkor az inflációt gerjeszt, és emelni kell a kamatokat, hogy csökkentsük. Ez pont fordítva van. Tehát ezt a rendszert ezt úgy működtetik, hogy amikor kevés a pénz a gazdaságban, és nehezen működik, nem forog olajozottan a gazdaság kereke, az emberek munkanélkül vannak, nincs pénz, nincs kereslet, nincs termelés, akkor a bankok leviszik a kamatokat. Ezáltal olcsók lesznek a hitelek, könnyen hozzáférhetővé teszik a hiteleket, és ezeket az olcsó hiteleket először nagy méretekben nem az emberek kezdik fölvenni, mert nem az a nagy pénz, hanem a nagy vállalatok, a dollár milliárdos vállalatok, dollár milliárdos hiteleket vesznek föl a befektetéshez. és a bankok odaadják a dollármilliárdos hiteleket, és elkezdik a pénzt betölteni a gazdaságban. És hogy a vállalatok fölveszik ezeket a hatalmas pénzeszközöket, ez szétáramlik a gazdaságban, ugye, mert beruházásokra költenek, gépeket vásárolnak, az másik termelő cégekhez kerül, ahol alkalmazottak vannak, akiknek dolgozni kell, fizetésemelést kapnak, az emberek zsebébe pénz kerül, az emberek hazamennek, van pénzük, elkezdenek költeni, elkezdenek vásárolni televíziót, nem tudom én micsodát, nő a kereslet, erre a gyártócégeknek még tovább kell fokozni a termelést. Újabb beruházásokat eszközölnek, új gyártósort indítanak. Ezt miből tudják megtenni? Újabb hitelekből, az egész világ a hitelekből működik. És új gyártósort indítanak, ehhez alkalmazottakat kell megint csak fölvenni. Fölveszik az alkalmazottakat, csökken a munkanélküliség. Az embereknek van munkája, van pénze, végre kicsit fölélegeznek, mert van pénz a gazdaságban, és elkezdik megvásárolni azokat a kacatokat, amire hőn állítoznak évek óta, és érdekes, hogy az egész úgy van beállítva, hogy mikor jólét van, akkor az emberek végre tudnak vásárolni, de az árak úgy vannak belőve, hogy akkor is csak hitelből tudnak. Végre van munkája, van pénze, megveszi az új lakást, az új kocsit, az új televíziót, de az árak úgy vannak belőve hozzá, hogy az átlagember hitelekből tud vásárolni. És nem azért vásárolja meg, mert megkereste az árát, hanem azért vásárolja meg, mert bízik a jövőben, hogy van munkája, túlórázik, fizetésemelést kapott, és fogja tudni fizetni a hiteleket. És a folyamat végén eljut az emberekhez, és az emberek is fölveszik a hiteleket, mert van munkájuk, és azt érzik, hogy fogják tudni fizetni a hiteleket. És amikor az egész elgyűrűzött a folyamat az emberekig, és egy gazdasági föllendülés, egy kicsit jobb, kicsit könnyebben mennek a dolgok, akkor a bankrendszer elkezdi meghúzni a gyeplőt, és elkezdi fölemelni a kamatokat. És ezt először a nagy vállalatok veszik észre. Ugye a legnagyobb vezető vállalatok a profitjuknak több mint a felét adósságtörlesztésre költik. 1-2% kamatemelés milliárdos hiteleknél nagyon sokat jelent. És az a kulcs, hogy a vállalat drágábbak lesznek a hitelek, a vállalatok nem vesznek fel új hiteleket, viszont a régieket fizetik vissza megemelt kamatokkal. És a kulcs nem a megemelt kamatokon van, hanem a kulcs azon van, hogy a pénzáramlás iránya megfordul. Eddig a bankok töltötték be a pénzt a gazdaságba, most a vállalatok nem vesznek föl új hitelt, viszont a régieket fizetik, tehát a bankok elkezdik kivonni a pénzt a gazdaságból, elkezdik kiszívni. Az emberek is fizetik vissza, mindenki fizeti a fölvett hiteleknek a törlesztő részleteit, újakat nem vesznek föl, hiszen drágábbak a hitelek, a vállalatok nem fejlesztenek tovább, nincs szükség új fejlesztésre, nincs szükség új munkaerőre, és hogy a pénz szép lassan az évek alatt csökken a gazdaságban, az emberek zsebébe egyre kevesebb a pénz, úgy az emberek nem tudják visszafizetni azokat a hiteleket, amit 2 évvel korábban vett föl, mert akkor bízott a jövőbe. Nem tudják visszafizetni a hiteleket, eladósodnak, és megjelennek a bankok, és ráteszik a kezüket azokra a valós értékekre és vagyontárgyakra, ingatlanra, bármilyen vagyontárgyra, amelyet, amikor szerződést kötöttél velük, hogy odaadták neked a semmit, amiben te leszerződtél, vállaltad, hogy munkával fizetsz a semmiért, ez nekik nem volt elég, erre még garanciát is kértek, és mikor a semmit odaadták, és vállaltad, hogy munkával fizetsz, akkor még fedezetbe ingatlanokat kértek. És megjelennek a bankok, és ráteszik a kezüket ezekre a fedezetekre. És az ugyanígy van, a vállalatok nem tudják fizetni a hiteleket, és ott ugyanígy megjelennek a bankok, és ma a világ vezetői vállalatainál azt látjuk, hogy a bankok egyre nagyobb tulajdoni hányadot szereznek ezekbe a vállalatokba. És ha megnézed a szálakat, megnézed a hihetetlen a vállalatoknak a tulajdonosi körét, azt látod, hogy egyik vállalat tulajdonolja a másikat, óriási fölvásárlások vannak. Miből történnek a fölvásárlások? Hitelekből. És amikor látod a globalizációt, hogy a nagy cégek eszik meg a kicsiket, a végén hol, mi van mindig a végén? A végén mindig egy bank van. Az egész rendszernek a végén mindig egy bank van. A bankok egyre nagyobb tulajdoni hányadot szereznek. És ott vannak a kereskedelmi bankok. A kereskedelmi bankok gyakorlatilag az állami jegybank alapozza meg a működésüket, és a jegybankok pedig el vannak adósodva a Fednek, ami az amerikai szövetségi bank, és a Fed gyakorlatilag ennek az egy családnak a kezébe van. Tehát egy hihetetlen manipulatív rendszer, amit csak jó, hogyha látunk, hogy az egész világ ma erre épül, hogy a hitelekre, és ez egy hazugság. Ez egy nagyon jól szervezett hazugság, egy olyan rendszer, amit az ördög épít ki, és használ arra, hogy az egész világot, hogy az embereket rabságba döntse, és egyre jobban szövi a hálóját, mert épül ki az az antikrisztusi birodalom, aminek egyetlen egy vezetője lesz, és ami egy ilyen teljesen ellenőrzött, totális kontrollrendszer, és az ördög eszközöket használ föl, mert nem mindenható, és ő egyedül ezt nem tudja megcsinálni, és az egyik eszköze ez a folyamat, ez a globalizáció, ez a pénzrendszer, és csak jó, hogyha tudjuk, hogy a világ történelemben soha nem volt ilyen, mint ma, hogy egy ilyen manipulatív pénzünk van, ami az ördögnek a kezébe van, és a hiteleken keresztül építi ki ezt a rabszolgaságot. És ugye Példabeszédek 22.7 ezt mondja, hogy az adós rabszolgája a hitelezőnek, ez soha nem volt ilyen igaz. Egy ilyen rendszer épül ki, amiben az ördög erre alapoz. És tehát az egyik oka, amiért adósságokba kerülünk, az a becsapottság, az, hogy az ördög hazudik, a világ hazudik, és azt mondja, hogy csak legyen a tied most, és csak szerezd meg, és csak nyugodtan élj a hitelekből, és hogy ez nem probléma. A másik ok pedig az, hogy bedülünk ezeknek, mert mi instant megoldásokat akarunk. Mi meg akarjuk jutalmazni magunkat. Mi birtokolni szeretnénk. Mi a jutalmat magunknak előre akarjuk hozni. Csak meg akarjuk szerezni azt a szép, nem tudom én, televíziót, kütyüt, kacatot. És van bennünk egy ilyen, hogy acca, hogy hagyd legyen meg nekem most, majd megdolgozok érte. Bedülünk ennek a hazugságnak, és előre akarjuk hozni magunknak a jutalmat. És azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat segít az, amiről Sanyi beszélt a múltkori órán, itt a sávfárságnál, amikor arról beszéltünk, hogy minden istené, hogy néz körül a világban, minden, Isten alkotta a világot, Isten teremtette a világot, mi jövővények vagyunk. Megszülettünk erre a világra, mesztelenül jöttünk a világra, mesztelenül is fogunk távozni. Mit akarsz birtokolni? Mit akarsz megszerezni? Ez a birtoklási vágy tönkre tudja tenni embereknek az életét. És a világ ezt tanítja. Elmész egy menedzserképzőre, vagy egy üzleti szemináriumra, és ezt tanítja, hogy éltes magadban tüzet és vágyat, tűz ki célokat. Nem, itt vannak sokan, akik hálózatépítéssel foglalkoznak, tanítják, oktatják, hogy az új sportkocsit vágd ki magadnak, tedd ki a tükörre, tedd a szemed elé, éltesd magadban a vágyat, azt, hogy szerezd meg, hogy legyen a tiéd a birtoklási vágyat. Ez a birtoklási vágy tönkre teszi az embereknek az életét. Tudom, én éltem benne, én dolgoztam így, működik ez, amit a világ tanít. Működik olyan szinten, hogy el tudsz érni vele célokat. Kitűzel egy célt, és annyit nézed, annyit jártatod az elmédet rajta, hogy téged, mint személyt lealacsonyít egy ilyen célmegvalósító robottá, akibe állandóan ott lebeg ez a cél, és az ember csak dolgozik, hogy elérje. És a végén oda azt veszed észre, hogy csak rossz helyre, csak rossz volt az irány. Mert a folyamatban nem voltál boldog, mert ez nyomorba dönti az embert a kívánság, a vágy, az állandó vágyakozás. És mikor megvan, akkor hirtelen valahogy csak szétfolyik a kezed közül, mert nem tudod megtartani, mert már nem olyan édes, mint amilyennek kinézett. Mikor csak eléred ezt a célt, amit így a világ tanácsolt, hogy tűz ki, akkor odaérsz, és akkor azt látod, hogy ennyi, hogy az élet ennyi, és nem több. Tehát ez egy hazugság, aminek bedőlünk. Csak jó tudni, hogy minden istené. Azt mondja a Példabeszédek 10.22. Példabeszédek 10.22. Az Úr áldása gazdagít meg. A gyarapodást nem lehet erőltetni. És nem úgy vagyunk mi is, mikor bedőlünk ennek a világ csapdájának, hogy akkor erőltetni akarjuk, mert ez a vágy gondolkodás van bennünk. És mennyivel jobb élni úgy az életet, hogy ezt elengedni. És az ördögnek itt is van egy hazugsága, azt mondja, hogy ó, hát vedd kezedbe az életedet. Ha elengeded az életedet, mi lesz veled? Ki tartja meg az életedet? Ha te elereszted és lemondasz a vágyaidról, lemondasz az álmaidról, akkor mi lesz veled? El fogsz veszni? Ezt hazudja az ördög. De ez nagyon nem igaz, mert Isten azt mondja, hogy mi mindig függünk valakitől, és azt mondja, hogy csak függjél tőlem, csak bízz az ígéreteimben. Istennek millió ígérete van a Bibliában, amiről ha vetted az apologetika órát, vagy meghallgattad az interneten, akkor tudod, hogy ez a könyv az első betűtől az utolsóig igaz. Isten írta, az első betűtől az utolsóig igaz, ez bizonyítható. És azt mondja a Bibliában, Isten azt ígéri, hogy gondoskodik rólad. Azt ígéri, hogy soha nem fogsz szükséget szenvedni, hogy minden szükségedet be fogja tölteni. Minden szükségedet. És azon felül a kéréseidet, az extra dolgokat, azokat is a maga idejébe, amikor neked jó, amikor téged előre visz, és amikor nem tesz tönkre. Minden szükségedről gondoskodik. Azt mondja, példabeszédek vagy melyik, hogy lehet, hogy nem az, hogy nem láttam még olyat, hogy az igaz ember kenyér kéregető lett volna. És nem, mi van egy ilyen vágy gondolkodás bennünk, a vágy és a félelem motivál. Félünk attól, hogy mi lesz, hogyha nem mi irányítjuk az életünket. Mi van, hogyha elengedem a vágyaimat? Mi lesz akkor? Akkor el fogok merülni, és el fogok süllyedni, és jó megtapasztalni. Isten nekünk nagyon ezt tanítja az utóbbi években, hogy annyira nem, hogy annyira ő gondoskodik, és annyira jó átadni ezeket a dolgokat neki, hogy persze a régi ember ott van, és mindig küzd, és kezébe akarja venni, hogy irányítani a dolgokat, de jó Istennek átadni. És az adóság egy ilyen kérdés, amikor eljutunk oda egy ponton, hogy hitelből, adóságból akarunk megoldani valamit, hitelt akarunk fölvenni, akkor nagyon gyakran akkor nyúlunk hitelekhez, amikor a saját erőforrásaink végére értünk. Akkor nyúlunk a hitelhez, mikor a saját erőforrásaink végére értünk. És igazából pontosan ez az a pont, ahol Istennek a munkája és a vezetése elkezdődhetne. Pont ez az a pont, amikor elértél a saját erőforrásaidnak a végére, ez az a pont, ahol elkezdhetne Istennek a munkája. Elkezdődhetne, és elkezdődhetne az ő vezetése. És csak hadd fejezzem be ezzel, hogy nem sokat haladtunk, de hadd fejezzem be ezzel egy személyes bizonysággal, hogy ez tényleg jó. Tényleg azt látjuk, hogy az óemberünk itt van belül, és a hétköznapokban kezébe ragad mindent. De mikor az ember összetörik, mikor az ember eljut a saját erőforrásainak a végére, azt mondja, hogy én már nem tudom irányítani. Uram, odaadom neked, intézd, te csináld. Mikor az ember bízik Istenbe, Isten ezt várja, hogy benne bízzunk. És mikor eljutunk a saját erőforrásaink végére, ez egy ilyen pont, ahol Istennek a munkája el tud kezdődni. És csak bátorítok arra, hogy bízzatok Istenbe, hogy hozzatok ilyen apró hitbeli lépéseket. Mert én hiszem azt, hogy Istennek ez a célja. És persze, ő meg akar bennünket áldani. Ő nem akarja, hogy adósságban éljünk. Ő akarja, hogy jólétben éljünk, hogy ő gazdagon meg akar áldani. De a legfontosabb célja a kapcsolat. A legfontosabb célja az, hogy megtanuljunk hozzá kiáltani, hogy megtanuljunk hozzá fordulni. Hogy megtanuljunk benne bízni, és megtanuljunk bízni az ő ígéreteibe, és nem a saját erős kezünkbe, nem azzal, hogy mi tartjuk össze az életünket, hanem megtanuljunk odaadni neki, és ő erre vágyik, és hogyha amik elénk kerülnek, problémák, nehézségek az életünkbe, Isten ezeket arra használja, mert ez a vágya, hogy eljussunk oda, hogy ne kelljen egy problémába kerülni, ne kelljen egy nehéz helyzetbe kerülnünk ahhoz, hogy hozzá kiáltsunk, hanem kialakuljon bennünk az a szokás, hogy a probléma meg a nehézség nélkül is már bízom Istenbe, mert a problémában, mert a nehézségben megmutatta, hogy ott van, de kialakul az, hogy igen, én már bízom benned, Uram, és hogy ne kelljen egy probléma jöjjön, hanem mindig tudjak hozzá fordulni, és ő legyen az életemnek az igazi forrása. Ne az anyagi dolgok, ne az, hogy én most meg tudtam szerezni valamit, vagy nem, vagy föl tudtam építeni a következő üzletemet, vagy nem, vagy meg tudtam csinálni a következő 1 milliómat, vagy nem. Persze ezek fontosak, de hogy Isten mellett ezek eltörpülnek, és hogy Isten vágyik arra, hogy mi keressük őt, és bízzunk benne. És csak szeretném elmesélni az első ilyen személyes tapasztalatunkat így a feleségemmel, amikor így először igazán így hitbeli döntést hoztunk, és így kerestük Istent, hogy bízzunk benne, és hogy ő vezessen minket. És ugye évek óta járunk ide, és hallgatjuk Istennek az igéjét, látjuk, és látjuk, hogy ez igaz, hallgatjuk az ígéreteit. És egy évvel ezelőtt mi elköltöztünk egy kétszobás lakásból, szerettünk volna egy családi házba költözni. Gyerek, baba, hogy legyen egy kis kert, udvar, kis környezet, ahol ki tudnak menni a gyerekek, egy csöndes helyre, egy nyugodt helyre, szeretünk volna egy nagyobb házat. Nekem volt egy vágy a szívemben, hogy én sokat dolgozok otthonról, hogy legyen egy irodám, egy saját iroda, ami esetleg otthon van, és raktárhelyiség. Tehát volt egy vágyunk arra, hogy költözünk egy családi házba, és tudtuk, hogy ez azért egy komoly, ez egy komoly döntés, egy komoly lépés, még akkor is, hogyha mi béreljük a házat, de egy komoly döntés, aminél az embernek van felelőssége, tehát nem mindegy, hogy merre megy az életünk tovább, és ez volt az első pont, amikor beszélgettünk a feleségemmel erről, hogy annyit hallunk Istenről, annyit hallunk a szeretetéről, annyit hallunk a vezetéséről, arról, hogy ő jót akar nekünk, az ő szándéka, az ő terve, amit adni akar nekünk, az magasabb és több, mint amit mi elképzelhetnénk. És persze mi összerakhatjuk, hogy ezt akarom, meg ilyen házba akarunk, meg stb., de hogy ha elengedjük, csak bízzunk benne, hogy halljuk, hogy az ő terve több és nagyobb és csodálatosabb. És imádkoztunk így Istenhez, hogy Uram, add, hogy látod, szeretnénk elköltözni, és szeretnénk, ha te vezetnél bennünket. Nem tudjuk, hogy hogyan. Nincs tapasztalatunk benne. Nem vagyunk egy tapasztalt, rutinos hívők, hogy hogyan kell, Uram, hogy fogsz vezetni. Nem tudom, nem hallottam még a hangodat így imába, és talán jobb is lenne, ha nem hallanám, mert nem biztos, hogy meg tudnám különböztetni, hogy a tied, vagy csak valami saját hülye gondolataimat hallom. Nem tudom, hogy van ez, de így volt egy imádságos szívünk, és akkor volt először, amikor így kértük Istent, és elkezdtünk házakat nézni, és az első csomagba így megnéztünk azt hiszem négyet, és rögtön ott volt az elsőben az, amiben ma lakunk, és a többi mellé az direkt csak ilyen viszonyításnak volt. Tehát ilyen havi 200-250-nél ilyen putrik voltak. És megnéztünk egy házat, beléptünk, és így álmunkban nem tudtunk volna szebbet gondolni, egy csoda. Tényleg ott lakunk egy éve, és olyan hálásak vagyunk, így naponta előkerül, és így beszélünk róla, és a feleségem is mondja, hogy éve itt lakunk, és az álmaink háza, itt szeretnénk lakni. Egy gyönyörű környezetben vártuk azt, hogy legyen egy kert, ahova a gyerekek ki tudnak menni, és pázsit, olyan pázsit, mint a golfpályákon, 4 méteres tuják körbe, saját játszótér, hinta, homokozó, mászóka, csúszda, és egy újépítésű ház, tényleg irodanak kialakít, gyerekszoba, iroda, raktár, és tehát gyönyörű szép, és így megnéztük, és így csak így árultunk, és mondom, 200-250 ér ilyen putrik voltak, és mondták, hogy 160 ér adják ki, már 190 ér hirdették, de hogy nem, senki nem érdekelt, és most vitték le 160-ra, és mi vagyunk az első jelentkezők, és megnéztük, hazamentünk, és a feleségem az első éjjel nem bírt aludni, és úgy, itt van, megvan, ez a mi házunk, és csak el ne vigyék, fúj, és hogy milyen szép, és hogy láttad, ott van Grétinek a szobája, meg hú, de gyönyörű, és tényleg csak ilyen föl voltunk kavarodva, és hogy ahogy reggel 7-kor hívjuk föl, foglaljuk le, foglaljuk le, nehogy valaki elvigye ezt a házat, és csak volt bennem egy ilyen űzöttség ezzel kapcsolatban, hogy ismertem már ezt a dolgot, amikor így úgy nagyon, csak meglegyen, csak, és beszélgettünk a feleségemmel erről, és mondtam, hogy annyit hallunk Istenről, annyit tanulunk, ide járunk 2 éve a Bibliaiskolába, és tanuljuk, tudjuk, látjuk, hiszük, bízunk már benne, hozzuk meg az első hitbeli döntésünket, az első hitbeli lépésünket, és nem tudjuk, hogy hogy működik, de bízzuk rá Istenre. És emlékszem, ott éjszaka imádkoztunk, és imádkoztunk Istenhez, hogy Uram, vezess minket, te biztos, hogy a te terved jobb az életünkre, mint a miénk. És ez a kulcs, hogy ezt már megértettük, hogy nekem meghalni és átadni az életemet, lemondani róla, lemondani a vágyaimról, ez nem azt jelenti, hogy bekerülök a sarokba, hanem egy jobbat kapok helyettem, mert Isten terve ámulatosabb, csodálatosabb az életemre, mint a sajátom. És Uram, vezess minket, nem akarjuk saját magunk. Itt van, látod, hogy tetszik nekünk ez a ház, de nem akarunk saját döntést hozni. Annyiszor láttam az életbe, hogy a saját döntés, amit én hozok a fejemből, az csak nem tudom, hogy hova vezet. Nem tudom, hogy 2 év múlva mi lesz belőle. És Uram, te tudod, te mindenható vagy, te mindentudó vagy. Te tudod, hogy ez a ház jó-e nekünk, kell-e nekünk, vagy nem. Kérlek, Uram, vezess ebbe. És volt egy ilyen imánk, emlékszem, hogy beszéltük így Ildővel, hogy de hát hogy fog ez történni? Hogy fog Isten vezetni? Hát mi? Nem vagyunk mi még ilyen rutinos keresztények, akik így Isten vezetésébe élik az életüket. Hát most először van egy ilyen imánk. Hogy kell ezt csinálni? És Isten adott egy gondolatot, hogy emlékszem, ott van a Bibliában egy ilyen történet, mondom Ildinek. Van egy ilyen történet. Nem tudom, hogy kiről szól. Nem emlékszem, de tudom, gyerekkoromban hallottam, hogy valaki ugyanígy Isten vezetését keresi, és nem tudja biztosan, hogy Isten hogy fogja vezetni, és hogy teszteli Istent, hogy kitesz valamit, valami párnát, vagy gyapjút, vagy valamit, hogy reggel, hogy legyen harmatos, vagy ne legyen harmatos, és hogy van valami ilyen történet, és erre emlékszem. És emlékszem, eljött a reggel, és fölébredtünk, és hívtam a testvéremet egyiket a másik után. Hol van a Bibliában megírva, és kicsoda ez, aki kitesz valamit a reggel, mert Isten vezetését keres, és akkor megtaláltuk Gedeonnak a történetét. És elkezdtük olvasni, és egy csoda volt, hogy ahogy Gedeon Izrael, egy hadvezérre volt Izraelnek, és Isten elhívta, hogy vezesse, hogy Izraelt, hogy az ígéret föl, nem valami, tehát hogy valami csatákra elhívta Isten őt, és valahova be kellett vinni Izraelt, nem tudom, de vagy kihozni, de hogy Gedeon, tehát Gedeonnak ugyanaz volt a szívében, hogy nem volt meggyőződve, nem tudta, Uram, tényleg te vezetsz, nem akarok saját magamtól, nem, én alkalmatlan vagyok erre. Biztos, hogy ez a te vezetésed? Isten szólt neki, és olvassuk a történetet, hogy Isten szólt, és neki ez nem volt elég, mert nem tudta megkülönböztetni ezt a hangot. Istenem, biztos te szóltál? És akkor azt mondja Gedeon, Uram, ha te szóltál, akkor mivel nincs meg még ez a kapcsolat közöttünk, ez a kapcsolat, hogy én hallom a hangodat, odafigyelek, és érzékeny vagyok rá, mivel ez nincs meg, Uram, kérlek, hogy legyen úgy, ahogy én szeretném, ezt én biztosan meg fogom érteni. Várj egy picit, Istenem, kérlek, itt az én szabályom, ezt meg fogom érteni. Kiteszem ide ezt a gyapjút éjjel a fűre, és sehol ne legyen harmat, csak a gyapjú legyen vizes. És ha ez megtörténik, hogy ilyen csodát te megteszel, mert én ezt kértem, akkor tudom, hogy te mondtad. És Isten megteszi, és reggelre ott van a gyapjú. És hogy olyan aranyos, hogy Gedeon azt, hogy aha, Uram, látom már, igen, tényleg te vezettél, de biztos? Ez véletlen is lehet, hogy ez végül is tök véletlen is lehet, hogy minden reggelre száraz, és csak a gyapjú harmatos. Ez tök véletlen is lehet. Uram, nincs még ilyen kapcsolatunk, nem ismerem, hogy akarsz vezetni, Uram. Ha biztos te így akarod, akkor csak még egyet engedj meg, Uram. Ma éjjel megint kiteszem a gyapjút. És kérlek, ma legyen fordítva. Ma legyen minden vizes, és ha tényleg ez a te akaratod, legyen száraz a gyapjú. És ott olvastuk, és majdnem könnyes volt a szemem, hogy Isten milyen aranyos, és hogy Isten jó fej, tényleg, hogy belement ebbe a játékba Gedeonnal, és nem is játékba. Isten nem azt mondta, hogy jó, hát milyen hitetlen vagy te, Gedeon, hát kiválasztottalak én, akartalak én téged vezetni, de te hitetlen vagy, hát nem tudsz rám figyelni, hanem Isten megadta neki másodszor. És nem csak, hogy megadta másodszor, és ezt nem is tudtam, eddig volt emlékezetemben a történet, és aztán olvassuk tovább, és a végére már nem is emlékeztem, és egyszer csak eljutunk oda, mikor, tehát hogy Isten nem, hogy nem leszúrta Gedeont ezért, hogy nem, nincs elég hited, hanem adott neki választ kétszer, Gedeon kétszer kért, és Isten mit csinált? Harmadszor már nem kért Gedeon, de ezek után olvassuk tovább a történetet, és Isten még egy harmadikat is adott neki. Azt mondta, hogy mielőtt bemész a, nem tudom, amalekitákhoz, vagy kihez, akiket leverni előtte, menjetek le ketten, és hallgass meg, mit beszélnek a sátorban, az ellenség sátrában éjjel. Hallgass meg, és tudni fogod, hogy én a kezedbe adom. És lementek, és kihallgatták őket, és ott az ellenség sátrában azt beszélték, hogy ma nekik végük, mert hogy Izrael kezébe adta Isten ezt a... És hogy olyan csodás volt ezt a történetet olvasni, egy olyan megerősítés volt, mikor volt bennünk egy ilyen, hogy Uram, hogy fogsz minket vezetni? Szeretnék bízni benned, de nem tudom, hogy hogyan. Nincs még nekem rutinom ebben, nem vagyok egy ilyen, nem vagyok 10 éve jó keresztény, aki hitben jár. Hogyan, Uram? Nem tudom, hagyd szabjam én a szabályokat. Kérlek, ha te vezetni akarsz, akkor ez az, amit én megértek. Nincs még hallásom erre, és hogy Isten nem haragszik ezért, hanem odaadta kétszer a választ, és Gedeon kétszer kérte, és adott még rá neki még egy harmadik megerősítést. És akkor emlékszem, hogy
a feszültség a tető fokában.
Mit csináltatok?
Másnap reggel nem kellett fölhívni őket, mert hívtak hogy van, csak hogy tájékoztatni akarnak, mert van még egy komoly érdeklődő a házra, aki megnézte a házat, és hogy van még egy komoly érdeklődő. És így engem hívtak, azt hiszem az ingatlanos hívott, és így letettem a telefont, és így mondom Illinek, hogy azért hívtak, hogy van még egy komoly érdeklődő a házra. Mondom, most itt a lehetőség, hogy most megmutassuk, hogy mi megyünk a saját erőnkből, vagy hogy bízunk Istenbe. És azon a hétvégén utaztunk el egy 4 napos, vagy nem tudom, azt hiszem 4 napra elutaztunk valahova, és csak imádkoztunk, és megint jött ez a zaklatottság, ez az űzöttség. Fú, van még egy jelentkező házra. És imádkoztunk, Uram, itt van a Gedeon története, Te adtad a Gedeon történetét, nem tudjuk, hogy járjunk veled, hogy bízunk benne, de most Uram, mutasd meg, itt van még egy jelentkező a házra, nem akarunk mi lépni. Ha Te nekünk akarod adni ezt a házat, akkor ez a ház meg fog várni, mikor visszajövünk. Kérlek Uram, ez legyen a jel, mutasd meg, legyen így, csináljuk így. És imádkoztunk, és békénk volt, és egy üzöttség, elszállt az üzöttség, és béke volt. És elmentünk 4 napra. És hazajöttünk, otthon töltöttem egy napot, és aznap azt hiszem elfelejtettem fölhívni őket, pedig már, és itt gyakorlatilag egy hét eltelt majdnem, mikor, és fölhívom, megvan-e még a ház, igen, megvan. És imádkoztunk Istenhez megint, Gedeon történetét fölbuzdulva. Uram, hát az a helyzet, hogy ez véletlen is lehetett. Meg az az igaz... Az az igazság, hogy ezt az ingatlan ügynök mondta. És ismerem én ezeket a ravasz ingatlan ügynököket. Fölhív, hogy van még egy jelentkező a házra, csak hogy sietesse a vásárlást. És lehet, hogy így volt. Uram, biztos ez a Te akaratod. És mikor ott voltunk először megnézni a házat, akkor a férfivel beszéltünk. És így mondta, hogy most vitt 190-re hirdették, de most vitte, hogy 160, és hogy ez az utolsó. És így próbáltuk tesztelni az árat, és mondta, hogy nem, ez az inger küszöb, ez alá sehogy, többször megpróbáltuk. És így láttuk, hogy ez az ár egy olyan dolog, hogy ez alá sehogy nem adják oda. És akkor imádkoztunk Istenhez, hogy Uram, csak szeretnénk ezt a gyapjút megint kitenni. És ez egy jó teszt lesz, Uram, mert... Ez biztos, 160-nál nem akarják adni. Ezt már megbeszéltük az emberrel, hogy tuti, próbálkoztunk, nem. Uram, ha ez a Te vezetésed, nem akarom minden áron, nem akarok ráígérni a házra. Ad nekünk ezt a házat. Ha Te vezeted, Uram, akkor add, hogy le tudjuk alkudni 150-re. Ez lesz a jel, akkor ez a Te vezetésed. És ez volt az imánk, és mentem oda, és emlékszem, hogy egy fél napig így járt az agyam így. Hát folytattam már egy-két tárgyalást így az élet során is, és így járt az agyam, hogy mi lesz az alkú tárgyalás, hogy hogyan fogom ezt megtenni. Ugye hát a háznak az értékeit nem kérdőjelezhetem meg, mert tehát nem volt mit rajta megkérdőjelezni, gyönyörű volt. És így elterveltem, hogy hogyan fogom ezeket csinálni. És odaértünk, és elmentünk hozzájuk, az egy utcával odébb építettek egy házat, és a feleség volt otthon. Beülünk, bemutatnak minket egymásnak. Leülünk, egy nagyon kedves tündéri asszony, és ilyen lelkes, mesél, csak magyaráz, és belefeledkezik, és akkor beszél egy órát, ismeritek ezt a... És csak mondja, hogy én csak ülök, és imádkozom, Uram, add, hogy le tudjam alkudni 150-re, ha ezt te akarod. És ott volt, hogy hogyan, miket fogok mondani, majd a szóhoz jutok. De ő csak mesél... De ő csak mesél, és mondja, hogy hú, milyen szuper ez a ház, és itt éltek egész gyerekkorukban, és itt van a közelben óvoda, majd a fölnő Gréti mehet az ovibe, és hogy minden, és hogy itt a kert, öntözőrendszer van, és hogy ők hogy élvezték, és a gyerekek hogy szerették, és nincs a közelben zaj, és hogy tök jó lesz majd, ha beköltözünk, mikor akarunk költözni, és hogy így mondja, és akkor így fog történni, igen, és hát akkor az ár, akkor ez a 150, amit így a férjemmel megbeszéltek, hogy nem annyit beszéltünk, na mindegy, most már ez a... És már most már, ha elszóltam magam, ennyi. És így is így mondja tovább, ülök ott magam, hogy közben gondolkozom, hogy hogyan fogom lealkudni. És akkor mondja, hát akkor az ár ez a 150, amit is mondja. Uram, köszönöm. És hogy Isten többet ad annál. Tehát ha és olyan jó ezt meglátni, hogyha mi bízunk benne, ha eljutunk arra a pontra, hogy így megtörünk, és azt mondjuk, hogy Uram, te vezess, és bízunk benne, akkor fölülmúlja az elképzeléseinket. És csak jó, így nekem is jó erre így visszagondolni, mert nem... Nincs minden nap ilyen az életünkben, bár lenne, de nagyon sokszor úgy telnek a napok és a hétköznapok, hogy megint mindent én szorítok a kezembe. És így van velünk is sajnos, hogy szorítunk mindent, de amikor eljutunk ide, akkor az egy jó, mert Isten nagyobb. Nagyobb az adóságunknál, nagyobb a problémánknál, és csak jó így benne bízni. Amen.